Az édes otthon. A csónakot elragadta a hullám, a szigetlakók ladikja, melyen idejöttek, rég elkorhat már, újat nem szereztek. A jövevénynek nem lehetett e szigetről eltávozni, míg az első gyümölcsvásárlók meg nem érkeznek. Abba pedig hetek és hónapok fognak telni. Boldog hetek és boldog hónapok. Számlálatlan napjai a panaszatlan örömnek. A senki szigete Tímárnak otthona lett. Ott talált magának munkát és nyugalmat. Az árvíz leapadta után nagy munkája lett a sziget lapájai megrekedt vizek lecsapolásával. Egész nap levezető árkokat ásott. A két tenyere úgy felkérgesedett, mint egy napszámosé, hanem aztán, mikor este későn a vállára vetett ásóval, kapával visszatért a kis tanyához, messziről várták, szeretve fogadták. Eleintén az asszonyok is segíteni akartak neki e fáradtságos munkában, de Mihály gyöngéden elutasította őket. Lássanak inkább a gazdaság után. A földtúrás férfinak való munka. És mikor készen volt a csatornával, melyen át a szigeten rekedt mocsár vizét lebocsátotta, olyan büszkén nézett végig munkáján, mintha ez volna az egyedüli és egyetlen műve egész életének, melyet jónak nevezhet, melyre belső bírája előtt hivatkozhatik. A csatorna megnyitásának napja ünnep volt a kis szigeten. Nekik nem voltak sátoros ünnepeik, ők nem számították a vasárnapokat. Ünnep volt náluk az, mikor az Isten elhozta rájuk az ő örömeiket. A szigetlakók nagyon kevés beszédű emberek voltak. Amit Szent Dávid 150 zsoltárban mondott el, azt ő náluk egy fohász fejezte ki, s ami szerelemvallomást a költők versbe szedtek, azt ő náluk elmondta egy szembenézés. Megtanulták egymás arcáról leolvasni a gondolatokat, megtanulták egymás gondolatait követni, együtt eszmélni. Mihály napról napra jobban bámulta Noémit. Hűséges, háladatos kedély volt az, szeszély, követelés nélkül. Nem ismert bánatot, aggodalmat a jövendő miatt. Boldog volt és boldogított. S nem kérdezte tőle soha, mi lesz belőlem, ha te elmégy, itt hagysz-e vagy elviszesz magaddal? Áldás lesz-e rajtam azért, hogy téged szeretlek? Micsoda valláspapja az, aki téged megállt? Enyém lehetsz-e? Nincs-e másnak joga hozzád? Mi vagy te odakinn a világban? Micsoda világ az, amiben te élsz? Még arcáról, még szemeiből sem olvashatta ki e kétségeket soha. Csupán csak azt az egyetlen örök kérdést. Szeretsz-e? Teréza asszony néha napján fölemlíté Tímár előtt, hogy sok dolga múlhatik most, de Mihály megnyugtatá őt afelől, elvégzi azt, mint Fabula János uram. S ha azután Teréza Noémire tekintett, ki szelíd kék szemeivel, mint a napraforgó a napot, úgy kereste Tímár arcát, akkor nagyot sóhajtott. Mennyire szereti őt! Tímárnak nagy szüksége volt arra, hogy egész nap árkotásson, cölöpöket verjen le, rőzseburkolatokat fonjon. A nehéz testi munka küzdött lelke még nehezebb munkájával. Mi történik ez alatt odakinn a világban? 30 hajója úszik a Dunán, egy gályája a tengeren, egész gazdasága, milliókra menő vagyona egy asszony kezében. S ha most ez asszony könnyelmű szeszélyében ezt az egész vagyont szélnek szórja, szétzilálja, csapodár kedvtelésben férjét, házát tönkre juttatja, fog-e valakinek a férj szemrehányást tehetni érte? Nem így következett-e? Boldog volt itthon, és szerette volna tudni, mi történik otthon. Két helyen élt a lelke, két felé volt szakítva. Ott vagyona, becsülete, világi állása, itt szerelme tartóztatta le. Hiszen mehetett volna innen. A Duna nem tenger, ő jó úszó volt. Akármikor átúszhatott volna a túlsó partra, és senki sem mondta volna neki itten, hogy ne menjen el, hiszen tudták, hogy dolga van odakünn a világban. De mikor aztán Noémivel találkozott, akkor megint elfelejtett mindent, ami körös körül van a világon. Akkor csak szeretett, csak boldog volt. Elveszett mámorában. Ó, ne szeress olyan nagyon, súgá a jány. Így telt nap után. A gyümölcstermő időszak is eljött, a sziget fáinak gajjait földig húzta az édes teher. Gyönyörűség azt minden nap nézni. A gyümölcsöt, mely fejlődik, minden nap előbbre halad. Körték, almák, családi jelszíneiket kezdik fölvenni. A zöld szín bőrfakóra barnul, vagy sárga és piros sávokat vesz föl. A barna alapszín napos oldalán bíbor színezetet kap. Az aranyszínbe kárminpettyek, a karmazsinpirosba zöld pontocskák vegyülnek. És minden gyümölcs úgy mosolyog az emberre, mint egy nevető gyermekarc. Tímár segített a nőknek gyümölcsöt szedni. Nagy kosarak teltek meg az Isten adta drágasággal. Ő számlálta darabonként, amiket a kosarakba rakott. Hány száz, hány ezer darab? Mennyi kincs? Igazi arany! Egy délután aztán, mikor a telt kosarat segített Noéminek a tanyára vinni, idegen embereket látott a kunyhó előtt. A gyümölcs kufárok érkeztek meg. Hónapok óta az első emberarcok, mik a külvilágból hírt mondani jöttek. Éppen a gyümölcs felett alkuttak Teréza asszonnyal. A szokott cserekereskedés volt az. Teréza asszony szokás szerint búzát akart kapni a gyümölcsökért. Hanem a kufárok az idén sokkal kevesebbet akartak neki adni cserébe, mint más évben. Azt mondták, megdrágult a búza nagyon. Komáromi kereskedők nagyon vásárolják, felverték az árát, mind lisztet őröltetnek belőle, úgy viszik a tengerre. Ezt persze Teréza nem akarta elhinni, ez csak olyan kufár beszéd, hanem Tímár annál jobban figyelt rá. Ez az ő ötlete volt. Vajon mi következett belőle annyi ismeretlen idő óta? Most már nem volt nyugta. Az üzlet, a birtok gondolatai háborgatni kezdték. Olyan volt neki ez a tudósítás, mint a nyugalomra tért katonának a trombita szó. Visszavágyik a harcmezőre még szeretője karjai közül is. A szigetlakók természetesnek találták, hogy Mihály elkészüljön már a szigetről, hiszen hivatala hívja. Hiszen vissza fog jönni jövő tavasszal ismét. Noémi csak arra kérte, hogy azokat a ruhákat, amiket ő maga szőtt, maga vart Mihály számára, s amiket Mihály e szigeten viselt, ha innen elmegy, el ne dobja. Erekének fogom őket tartogatni. Aztán a szegény Noémire néha visszaemlékezzék. Erre nem tudott neki szavakkal felelni. Megvesztegette a gyümölcskufárokat, hogy maradjanak ott még egy napig. Ezen a napon egyebet sem tett, mint Noémivel karöltve bejárta a sziget minden boldog csalitját, mely tündér örömeiknek tanúja volt. Itt egy falevelet, ott egy virágszirmot tett el emlékül. Falevérre, virágszirmra egész tündérregék voltak írva, miket csak két ember tudott elolvasni. Fogsz-e szeretni, ha soká nem látsz? Az az utolsó nap olyan gyorsan elmúlt. A deregések este akartak elindulni, hogy hűssel utazhassanak odább. Mihálynak búcsúzni kellett. Noémi okos volt. Nem sírt, hiszen tudta, hogy Mihály visszajő. Inkább arra volt gondja, hogy eleséget készítsen számára az útra, s azzal utitáskáját megrakja. Éjszaka lesz, mire a túlsó partra átérsz, mondta Mihálynak gyöngéd aggodalommal. Nincs fegyvered?
Nincs.
Nem bánt engem senki.
De igen, itt egy pisztoly van a táskádban,
mondta Noémi, s kíváncsian elővonta a fegyvert. És akkor elsápadt. Ráismert Tódor pisztolyára, amit az itt jártában gyakran fitoktatott előtte, azzal fenyegetve Almirát, hogy meglövi.
Ez az ő fegyvere.
Tímár megdöbbent ez arckifejezéstől.
Mikor innen elmentél, szólt a leány heveskedve, ő rád lesett a túlparton, s rád lőtt e fegyverrel.
Hogy hiszed azt?
Hallottam a két lövést, s utána a te lövéseidet. Úgy van, ezt tőle vetted el.
Tímár elbámult, hogy akik szeretnek, a láthatatlant is meglátják. Nem tudta tagadni.
Megölted őt? Kérdi a leány.
Nem.
Hát hová tetted?
Ne félj tőle többé. Ő Brazíliába ment. Az egész földteke van közöttünk.
Jobb szeretném, ha háromlábnyi föld volna közöttünk, kiálta indulatosan Noémi, megragadva Mihály kezét.
Mihály csodálkozva tekinte Noémi arcába.
Te?
Te? Így gyilkos gondolattal, ki egy háziállatot nem tudsz megölni, ki egy pókot nem tudsz eltaposni, sem egy lepkét tűre szúrni.
de aki téged el akar tőlem venni, azt meg tudnám ölni. Ha ember, ha ördög, ha tündér. És aztán szenvedélyesen öleli mind a két karjával magához a férfit. Az reszketett és hevült.